Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Sánt András. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy anyagi szempontból a déli államok, politikai értelemben pedig a közép-európai országok győztek a héten véget ért maratoni hosszúságú uniós csúcs találkozón, értékelt az Inforádiónak adott interjúban Navracsics Tibor. A volt uniós biztos jelentős magyar eredménynek tartja, hogy a politikai ellentétek kikerültek a megállapodásból. A riporter Herceg Zsolt.
Magamat is beleértve, nagyon kevesen gondolták volna, hogy a mostani európai tanácsülés döntést is tud hozni ebben a két rendkívül fontos kérdésben, hiszen a többéves pénzügyi kerettervnek is vitatott volt maga az összege is, a szerkezete is, nem is beszélve a gazdasági újjáépítési csomagról, amelynek tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy minden eleme támadás alá volt véve. Inkább mindenki arra tippelt volna, hogy majd valamikor július végén, vagy adott esetben szeptember elején születik meg a döntés. Ez, hogy most döntést sikerült hozni, ez szerintem a legfontosabb tény, és ezért mindenkinek vállalható volt az a kompromisszum, amit vállalt a cél érdekében.
A mindennapokban az Európai Unió és benne Magyarország polgárai mit profitálnak majd ebből a megállapodásból? Például rövid távon a járványkezelésben, mert talán most ez mindenkit jobban érdekel, mint hogy mi lesz a következő 7 évben. Persze az is fontos.
Igen, a járványkezelésben talán a legfontosabb, hiszen rövid távon ez azt jelenti, hogy a tagállami kormányok segítséget fognak kapni az Európai Uniótól, pénzügyi segítséget arra, hogy a saját gazdaságukat ismét lendületbe hozzák. Az Európai Bizottság egy formula alapján kiszámítja, hogy melyik tagállam körülbelül mekkora összegre jogosult, ennek az összegnek egy része ugye vissza nem térítendő támogatás lesz, egy másik része pedig olyan hitel, amely kedvezőbb feltételű lesz, mint a tagállamok egy része számára elérhető hitel. Ebből adódóan azt mondhatjuk, hogy minden tagállam számára, már a rászoruló tagállamok számára, fogalmazunk így, ami közvetlenül érezhető, az az, hogy gazdasági élénkítő programok indulhatnak. Innentől kezdve legalábbis az Európai Tanács részéről a jogi alap megvan, hiszen azért az elég fontos, hogy itt még az Európai Parlamentnek is lehet szava ebben a kérdésben.
Valóban, vagy az inkább csak egy formális forduló?
Ez egy nehéz kérdés, mert egy kicsit senki sem úgy viselkedik most már, mint ahogyan azt megszokhattuk az Európai Unióban. Bár a látszat az, hogy ha franciák és németek összefognak, akkor nincs előttük akadály, és mindent el tudnak intézni. A valóságban itt a tárgyalás sorozaton már lehetett látni, hogy ez egy sokkal sokszínűbb és sokkal széttartóbb Európai Unió, mint korábban volt. És az Európai Parlamentnek is fogalmazunk úgy, hogy élesebbek lehetnek a fogai. Az Európai Parlamentben egy baloldal felé hajló többség van tulajdonképpen. Innentől kezdve nagyon könnyen belesodródhat a többéves pénzügyi keretterv és a gazdasági újjáépítési csomagnak a vitája is egyfajta ideológiai vitába, és ebből a szempontból itt nem csak az észak-dél, tehát a takarékosok kontra déli országok vita fontos, hanem a közép-európai északi vita jogállamiságról is, hiszen ez is megjelenhet az Európai Parlamentben ismét.
Erről még beszélünk, de minden esetre most a legnagyobb palack pezsgőt a déli államok bonthatják ki?
Jó kérdés. Anyagilag igen, politikailag a közép-európai szerintem. Tehát az, hogy a jogállamisági kritériumrendszer és a hetes cikk szerinti eljárások tekintetében a közép-európaiak nagyjából azt mondanám, hogy 70-80%-ban tudták érvényesíteni az álláspontjukat, én ezt azért tartom nagyobb győzelemnek, mert itt nem anyagi kérdésről van szó, hanem egy politikai vitában tudtak a közép-európai országok, nevezetesen Mateusz Morawiecki és Orbán Viktor jó pozíciót kiharcolni. Ez politikailag nagyobb érték. Olyan értelemben viszont a déliek mondhatnak pezsgőt, hogy ő számukra a most megszavazott pénzösszeg és támogatás, ez valóban a saját gazdaságuk életben tartásának az alapja. Ha ez nem történt volna meg, akkor valószínűleg sorozatos országcsődökkel kellene most számolnunk.
Így viszont egy elbírható terhet pakolt a saját maga vállára és a tagállamok vállára az Európai Unió? A hitelre gondolok, azt vissza kell fizetni.
A többség véleménye szerint igen, azért vannak szkeptikusok, a takarékos négyek, vagy most már inkább takarékos ötök, hiszen Finnország is csatlakozott az Ausztria, Dánia, Hollandia, Svédország négyeshez. Ezek az országok azért most sincsenek teljesen meggyőződve erről, éppen ezért tartották fontosnak azt, hogy egy úgynevezett vészféket építsenek a gazdasági újjáépítési csomag folyósítási mechanizmusába, amely azt jelenti, hogyha egy ország jelzi, hogy szerinte az egyik tagállam nem megfelelően használja fel a pénzeket, és itt nem politikai megfelelősségre, hanem gazdasági költségvetés és irracionalitásra kell gondolni, akkor bizony beránthatják ezt a vészféket, és felfüggesztetik a folyósítását az összenek. Tehát nem mindenki biztos abban, hogy maradéktalanul jó üzletet csinált, de vállalták a kockázatot az európai közös ügy fenntartása érdekében.
Rátérve a politikai vonatkozásokra, miben látja a közös lengyel-magyar siker eredőjét, okát? Milyen érveket használtak, és azok miért találtak ilyen jó táptalajra?
Ha a végső pontot akarjuk megkeresni az eredményességhez vezető úton, akkor ez a vétó. Ugye ahhoz, hogy a többéves pénzügyi keretterv és a gazdasági újjáépítési csomagot elfogadottnak tekinthessük, ez minden ország jóváhagyására van szükség, és itt Magyarország teljesen világossá tette, és Lengyelország is utalt rá, hogy bizonyos körülmények között nem riad vissza a vétótól sem. Az érvelés szerintem, ami szintén eredményesnek bizonyult, az az, hogy önmagában a pénzügyi kockázat és a politikai kockázat ennyire nem jár kéz a kézben, vagyis miközben Magyarország szerintem nagyon ügyesen nem frontálisan támadta a jogállamisági kritériumrendszert, hiszen úgy gondolta, hogy Magyarországon sincsen olyan probléma a jogállamisággal, ami szükségessé tenne egy esetleges vészcselekvést, viszont a kettő összekötése a gazdasági hatékonyságot, magának a újjáépítési csomag hatékonyságát is rontaná, és ebből adódóan könnyebben tudnak előre haladni, hogyha a jogállamisági politikai kritériumokat elsősorban a pénzügyi szabálytalanságokhoz kötik, és végül is ez történt a szövegben, egy ilyen szövegkörnyezetben bukkan elő a politikai feltételrendszer. Ez szerintem egy jó kompromisszum, amely Magyarország számára is elfogadható, és a takarékos négyek vagy ötök számára is elfogadható volt.
A német ígéret, amely szerint belátható időn belül lezárja a német soros elnökség alatt a Magyarország elleni hetes cikkely alapján indított eljárást, egy politikai gesztus, vagy annál jóval több?
Én bízom benne, hogy jóval több. A Magyarország ellen indított hetes cikk szerinti eljárás eleve kezdetektől fogva egy nehezen megfogható, nehezen definiálható és ebből adódóan nehezen kezelhető eljárás volt. Az Európai Parlament indította, az Európai Bizottság is félszívvel vett csak részt benne. Személyes tapasztalatokból is mondhatom, hiszen akkor még én is a bizottság tagja voltam. Nem hitt az Európai Bizottság sem abban, hogy itt bármilyen szempontból is hasznos közreműködő lehetne, vagy hogy az eljárás bármilyen szempontból is eredményre vezetne. És ez jól látszik az egész eljáráson. Lengyelország esete egy kicsit más. Ott a lengyel kormány tud tenni olyan konkrét lépéseket, amivel rögzíthetik azt, hogy akkor eredményre vezetett a hetes cikk szerinti eljárás, és lezárhatják. Magyarország esetében ez kizárólag politikai gesztusokon múlik, és én abban bízom, hogy mind a magyar kormány, mind a német kormány, illetve a tanács hajlandó lesz ennek a gesztusoknak a megtételére, és valóban sikerül lezárni az eljárást.
Kicsit hátrébb lépve, távolabbról ránézve erre a megállapodásra, mondhatjuk azt, hogy Magyarország egy újabb lépést tett, Orbán Viktor miniszterelnök személyesen egy újabb lépést tett egy közép-európai hatalmi centrum létrehozásához, hogy ez a térség valóban az Európai Unióban egy egységes, a saját értékeit, érdekeit nagyon hatékonyan képviselni képes tömb legyen?
Igen, én azt hiszem fogalmazhatunk így. Legalábbis az első nagyon-nagyon fontos lépést megtette annak érdekében, hogy a magyar-magyar-lengyel vagy a közép-európai szempontrendszer, álláspont és Európa vízió komoly képként és komoly álláspontként jelenjen meg a nyugat-európai döntéshozók számára is. Szerintem Közép-Európa emancipációja szempontjából is nagyon fontos volt ez az eredmény, amit most elért.
A magyar politikusok, főleg a Fidesz-KDNP politikusai, a kormány tagjai gyakran mondják, hogy Nyugat-Európa országai államai hajlamosak bennünket, közép-kelet-európaiakat másodrendű állampolgárokként kezelni, például az uniós támogatásokat valamiféle kegyként pozícionálják. Ön politikai döntéshozóként is elég sokat forgott nyugat-európai körökben. Ez tényleg így van? Így látnak bennünket, és lát ebben elmozdulást?
Én inkább egy kölcsönös értetlenséget mondanék. Tehát, ahogy a közép-európai közvélemény tartja néha túlságosan puhának, túlságosan belesimulósnak és megegyező pártinak, vagy megegyezés pártinak a nyugat-európai közvéleményt, vagy a nyugat-európai politikusokat, ugyanúgy a nyugat-európaiak tartják néha túl harciasnak, agresszívnak és bárdolatlannak a közép-európai politikusokat. Én itt nem annyira felzárkóztatást, mint inkább a kiegyenlítést tartanám fontosnak, a közelítést. És ezért fontos ez a döntés is, vagy az, hogy a közép-európai szempontrendszer elemei is bekerültek a döntésbe, mert ezáltal meg tud jelenni Európa térképén Közép-Európa, mint politikai vízió is, és ezzel megkezdődhet egy konvergencia a nyugat-európai és a közép-európai Európa képek közelítése egymáshoz.
Navracsics Tibor volt uniós biztost hallották. A heti külpolitikai összefoglaló rövidesen folytatódik.